hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a Magyar Királyság önállóan már nem tud létezni.
M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 110 éve, 1916. július 5-én született Rév Lívia zongoraművész emlékét idézzük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel.
Talán kezdjük Mozarttal, mert 12 esztendősen vele mutatkozott be mindjárt pódiumon. Hát hogyan történt ez?
Akkor játszottam egy koncertet, amit Mozart két zongorára írt, egy másik nagyon tehetséges varrónövendékkel, a Dános Lilivel, és a Komor Vilmos dirigált, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80 éve már, hogy először játszottam a Zeneakadémia nagy termében növendékhangversenyen.
Ön mondta, hogy Varró Növendék volt, Varró Margitról, a világhírű magyar zongorapedagógusról van szó természetesen, de hát ő csak a kezdet volt, aztán a Zeneakadémián nagyon nagy nevekkel folytatódott Weiner Leóval,
Molnár Antallal,
és még sokakkal és másokkal, és a diploma hangversenyén ott ült a közönség soraiban Bartók és Kodály.
Akkor nagyon sokan voltunk, mert az volt az első korosztály, amelyiknek már kötelező volt a diploma ahhoz, hogy taníthasson. Úgyhogy nagyon sokan voltak, akik már régen tanítottak, és meg kellett szerezni a diplomát. De 35-en voltunk növendékek, úgyhogy nem jutott mindenkinek egy külön teljes koncert, hanem ott ült a Tamán István, akinél volt egy ilyen kotatartó, csomó olyan kotával, amit aztán ő válogatta ki, hogy kinek mit adott ahhoz, hogy lapról játszon ott a közönség előtt. Mondanom se kell, hogy a terem természetesen tele volt. Rendszerint ilyen kis apró dolgokat, Scarlatti, vagy nem tudom, az olyan barokk zenéből inkább azokat adta oda. És amikor rám került a sor, úgy látszik, akkor már nagyon rossz hírnevem volt, mert akkor a Doknányi állt föl, aki az elnök volt, és különben az akadémiának az igazgatója, és ő keresett nekem egy művet. És az egy Grieg szonáta volt, aminek az létezéséről se tudtam, és tele volt dupla keresztel, és dupla mindenfélével, és az egész nagyon fekete volt. És neki láttam eljátszani. És közben az egész zsűri fölállt, és itt álltak mögöttem, és néztek bele a kottába, és hagyták nekem az egész expozíciót eljátszani, mert több mint két oldal volt. Így kaptam aztán meg, azt hiszem, erre föl is, gondolom, a díjat, mert ott egy díj volt egyszer. Akkor már azt is elmondhatom, hogy az a díj az egy tanári állással is járt, ami hát egy nagyon fontos valami az ember életében. De az történt, hogy bizonyos okoknál fogva azt a díjat nem kaptam meg sohasem. Illetve a díjat megkaptam, mint címet, de a tanári állás azt átadták valaki másnak. Ez egy kis nyomtatvány volt, és arra rá volt írva a nevem, és az át volt húzva, és valaki másnak adták a tanári állást. Ami nekem nagyon jót tett. Mert ha lett volna egy tanári állásom, akkor nem mentem volna el Magyarországról sohasem. Átéltem volna az összes gyönyörűséget, amit maguk átéltek, de ezért mentem aztán el. Nem volt se állásom, se semmim, és engem New Yorkba akartak vinni amerikaiak. Úgyhogy elindultam New Yorkba, és megálltam Párizsba, és ott leszálltam a vonatról, mert ott kellett volna aztán repülőgépen tovább menni. Leszálltam ott a keleti pályaudvaron, és azt mondtam, én itt maradok. Egy kukot nem tudtam beszélni franciául. Egy lelket nem ismertem. Pénzem az volt körülbelül zseppézre való egy hétre, és ott maradtam.
Egy reménybeli zongoraművésznőnek mihez lehetett akkor, 46-ban, talán akkor már ébredező Párizsban?
Igen, hát szóval most vissza kell mennem egy kicsit, mert ahhoz, hogy megkapjam az útlevelet és a vízumot Franciaországba, ahhoz föl kellett iratkoznom egy nemzetközi versenyre, mert közben találkoztam egy kedves jó barátommal, aki mondta, hogy ő megy Párizsba, pedig tudta, hogy én nekem oda kell mennem, hogy tovább mehessek. És mondtam, hát hogy csináltad? Ja, hát én beiratkoztam egy nemzetközi versenyre. Hát ha ez elég ahhoz, hogy megkapjam a francia vízumot, hát én is beiratkoztam. csak hogy a franciák megállapították, hogy kicsit sokan voltunk ahhoz, hogy ilyen pici államból 12-en menjünk ki. Nem, pardon, 52-en voltunk, mert nem csak zongorista, hanem hegedűs is volt, és 52 jelentkező, az egy kicsit sok volt. Annyi vízumot nem akartak kiadni. Azt mondták, hogy itt helyben kell először csinálni egy ilyen selejtező versenyt, ugyanavar a programmal, amit ott kell játszani Párizsban. Na, de nekem volt kevesebb, mint 2 hét arra, hogy ezt a programot összeállítsam, megtanuljam. Ott voltak olyan művek, mint a Chopin Fantázia, ami majdnem 20 oldal. Paganini Lisztetűd, és nem tudom, még Mendelssohn Preludium és Fuga, meg mindenféle, amit soha nem játszottam. Úgyhogy nagyon kevés idő volt, nagyon kevés volt az esélyem ahhoz, hogy én oda bekerüljek. És csak 12-t engedélyeztek. És a zsűri függöny mögött volt, és nekünk számokat kellett húzni, úgyhogy a zsűri tagoknak nem volt szabad tudni, hogy ki játszik. És így kerültem én mégis be a 12 közé. Azt hiszem azért, szerintem, mert azt mondták, most játssza ezt. És akkor elkezdtem játszani, és 5 perc múlva azt mondták, köszönjük, most játssza ezt. Tehát mindegyikből csak egy kis részt játszottam, úgyhogy lehet, hogy azt még meg tudtam tanulni. Nem tudom, hogy hogyan volt, de nagy a gyanúm, hogy én nem tudhattam azt nagyon jól. Úgyhogy én megérkeztem Párizsba, és azt mondtam, én pedig a versenyt nem veszek részt, mert semmi esélyem nem lehet, attól nem vagyok elkészülve. De aztán azt mondták, hogy de mégis muszáj, ezt nem lehet csinálni, hogy én ne játszak. Úgyhogy aztán mégis játszottam, és majdnem mindannyiunkat kiselejteztek. 11-et kiselejteztek, és csak azt hagyták benne, aki a leggyöngébb volt a magyarok közül, és az nyerte az első díjat.
És ott mihez kezdett művésznő akkor? Tanításhoz? Hát azt gondolná talán a laikus, hogy az a legjobb.
Ezért kellett ezt elmondanom. Mert ott volt egy kis francia lány, aki nyert egy díjat. Nem az első díjat, de egy díjat. És annak rendeztek ilyen házi koncerteket, hogy bemutassák, hogy ebben nagyon büszkék voltak rá. És ez a fiatal lány, ez mindenhova elvitt magával. Ez beleszeretett az én játékomba olyan módon, hogy amikor jöttek neki az ő kis koncertje után gratulálni, akkor azt mondta, én ez semmi, de itt van egy nagyszerű zongorista. És akkor kezdtek engem meghívni. És körülbelül 2 éven keresztül majdnem minden este meg voltam hívva valahol. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy úgy fogadták, mint egy szegény menekültet, vagy úgy fogadták, mint egy karrieres, nem tudom már, mi volt a másik. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen olyan lelkesedéssel fogadtak engem, hogy mindenki akart segíteni, és minden egyes koncertem után, ahol bemutattak itt csak családoknál, voltak a meghívottak között, akik aztán újra meghívtak. Így kerültem aztán egy gyönyörű villába, ahol laktam 2 évig, és onnan mentem férjhez különben. De egy ilyen házi koncert alatt megismerkedtem egy bizonyos Düsszürzsé nevű emberrel, aki a Aix-en-Provence-i Opera Fesztiválnak az alapítója, és ő volt az, aki engem átküldött Londonba. Szóval ő csinált az első koncertemet Párizsban, és azt akarta, hogy játszok elő a BBC-nek, hogy én itt is bemutatkozzak. És a behívóm az érkezett egy impresszárióhoz, aki ott él Angliában. És az nagyon kedvesen fogadott, kikérdezett, és beszélgettünk egy fél óráig, és a Wigmore Hall az körülbelül, ami itten az akadémiának felel meg, de kicsit kisebb. Ott csinálják a szólókoncerteket, meg a kamarazenekoncerteket. Azt a termet kibérelte egy órára, aznap délutánra, és megjelent mindjárt egy pár más férfiúval, és akkor játszottak engem, és az első recitálom volt március 8-án, azt hiszem, 48-ban, és erre kaptam mindjárt 7 zenekari meghívást, ami megduplázódott a következő évben, és az, mint szintén megduplázódott megint a többi évben, vagy hogy több mint 25 évig ilyen számú koncertjeim voltak csak Angliában. Szóval játszottam az összes nagy zenekarral, és mindazokkal a karmesterekkel, akik ott már nagyon ismertek voltak.
Önhöz mi áll közelebb? Mert most, hogy ilyen érdekes módon egyszer csak a karrierje átváltott zenekari estek szólistájáévá, az ember azt gondolhatná, hogy ez talán egy picit jobban vonzó nagy karmesterekkel játszani, és ők már ugye egyik a másiknak adja. De azért azt hiszem, hogy a szóló karriert nem hanyagolta el, szóval azért nem, nyilván hát az, voltak azok
ott
is.
Semmit sem lehetett elhanyagolni, mert én akkor már belekerültem az impresszárió kezébe, és azt csinált velem, amit akart. Ott adott el, ahol tudott. Akkor már az ember csak egy marsandíz, szóval egy eladnival, hogy megyek az anyag.
De hát azért önnek csak lehetett némi kívánsága, hát hogy mit szeretne, beszélni, hol szeretne, főleg mit szeretne játszani.
Hát az persze.
Ilyenkor figyelme veszi egy ilyen szigorúnak látszó impresszárió, aki azért önről, meg a karrieréről úgy tűnik, mintha teljesen gondoskodna.
Hát gondoskodott
hogy önnek
is,
mik a kívánságai.
De ő csinálta az én karrieremet, és én csináltam az övét. Mert ő akkor jött vissza a háborúból, akkor kezdte el az ő impresszáriós karrierjét. Úgyhogy nagyon sokszor úgy küldött el engem új helyekre, hogy jaj, nagyon jól játszol, mert innen még soha nem kértek az én irodámból művészt. Így, hogy én csináltam az ő karrierjét is ugyanakkor.
Amiket most elmesél, abból arra lehet következtetni, hogy voltak éppen a lapról olvasott Domenico Scarlatti és a bemutatkozásul szolgáló Wolfgang Amadeus Mozart épp olyan közel áll önhöz, mint Chopin, illetve Debussy. És ugye Chopin és Debussy játéka már olyan nagy neveket mozgatott meg, és figyeltek fel önre, mint Bruno Walter, hogy csak egyet említsek hirtelen, de hát hosszan lehetne sorolni az összes nagy André Klütenstől, Jochumon át, a sok mindenki karmestereket, de mégis az ön nevével Chopin és Debussy muzsikája és szongora művei.
De miért?
Fűződnek össze, miért?
Ez már a lemeznek a következménye. Csináltam egy gyereklemezt a Hyperionnal Londonban, ami már egy második gyereklemez volt, az elsőt csináltam a Patti Marconival Párizsban, ami nagyon nagy sikerrel ment, és akkor kértek tőlem egy másik programot, mit akarok most fölvenni. És akkor én beadtam a Debussy első albumát, a Preludök, amiből játszottam már egy jó párat, de nem mindet, és erre ugrottak rá, hogy megcsináljuk azt. És akkor a kritikusok reklamálták a második albumot. És akkor vártak is rá, és van egy csomó olyan kritikám, amivel már jó régen vártuk ezt a második albumot, stb. Ez így ment tovább, így lett aztán az összes fölvételem, és előre sose tudtam, én azt nem tudtam, hogy mindent meg fogunk csinálni. Nem játszottam a felét a műveknek soha előtte. Szóval ez úgy ment tovább, hogy azért már nagy sikere volt az gyerek, akkor mentünk tovább, és még a végén megcsináltuk az összeset.
Tessék mondani, hogy az, hogy gyermeklemez, az mit jelent?
30 mű, amit én válogattam ki Bachtól Bartókig, az is volt a címe. A második az csak úgy jött ki, mint For Children. Bachtól egészen a mai napig minden, ami gyerekeknek íródott, nagyon gyönyörű és nagyon nagy sikere volt. Én nagyon sokszor találkoztam olyan fiatal zongori tanárokkal Párizsban, akik azt mondták, hogy az egész fiatalságomat a maga lemezével értük le.
Bizonyára nem véletlen ez, mert a hírek is arról tanúsodnak, hogy ő nagyon szereti a fiatalokat, és nagyon szeret foglalkozni velük.
Hát azt hiszem, hogy ez a második hivatásom. És az úgy kezdődött, hogy amikor én átkerültem 8 éves korában Máté Klárihoz, ő tanult meg tanítani én rajtam keresztül, mert elvitt engem folyton Varró Margithoz, eleinte minden héten, aztán minden hónapban, és aztán később teljesen átkerültem Varró Margithoz. Amikor én elkezdtem tanulni a Máté Klárinál, oly érdekes volt és olyan szórakoztató, hogy rögtön átadtam ugyanazt a hugocskámnak, aki 2,5 évvel fiatalabb, mint én. Így én is megtanultam tanítani.
Kanyarodjunk egy picit azokra az évekre, amikortól önt már gyakrabban láthatták, vagy egyáltalán láthatták itthon Magyarországon, mert nagyon-nagyon sok év, talán 41 év telt el, amíg
42,
úgy jöhetett haza.
Amióta először jöttem, mint zongoraművész.
Zongoraművészként jöhetett
addig
haza.
Addig mindig csak, mint tanár jöttem.
De tanítani hazajöhetett, tehát azért addigra, mire művészként megjelenhetett itt, talán elegen ismerték ahhoz, hogy már tudják, hogy kit üdvözölhetnek önben akkor, amikor végre pódiumra ülhetett.
Hát remélem, legalábbis így gondolom.
A műsor első részében Liszt Ferenc Paganini etüdjei közül a harmadikat, a La Campanellát hallottuk, és ezt követte Debussy Gyermekkuckójának részlete, Rév Lívia zongorázott. Most pedig Starker János Gordonka művész lesz, Rév Lívia partnere, François Couperin hangverseny darabjának 5. tételét hallgatjuk, és a részlet után legkedvesebb kamara partnereiről is mesél, Rév Lívia zongoraművész, akire születése 110. évfordulóján emlékezünk, Magyar Kornél beszélgetésének részleteivel.
Az első volt az Ajtai Viktor, aki a Chicagói szimfonikusoknak a koncertmestere volt, most nem tudom, hogy még az is, ma is, most már több mint 30 éve. A Starker János, nem kell bemutatnom, a Gerler Robert, az Ákos Ferenc, nem tudom, 24 nevet találtam, akikkel állandóan muzsikáltunk, hát szóval akinél
a Fenyves Lórándal nem játszottak együtt, tessék? Amikor itt egy közös kurzus tartottak, vagy éppen egy időben tartották a kurzusukat Fenyves Lórándal, akkor nem játszottak együtt, vagy
de
korábban?
Sem. Sőt, a Fenyves Lórándal csináltunk is egy lemezt egyszer együtt, a kontrasztokat. Hát az egy külön mese, az muszáj elmesélni.
És ki volt a klarinétos?
Nem tudom, hogy hívják, svájci, nagyon jó. Az történt, hogy a Fenyves Lorelikát meglátogattam egyszer, és azt mondta, hogy szeretné megcsinálni a kontrasztokat Bartoktól. Hát én azt nem ismertem. Hallottam róla, de nem ismertem, nem hallottam soha. Ki volt tűzve már a fölvételi dátum, és én csak vártam, hogy mikor érkezik meg a kotta, mert nekem nem volt meg a kotta. Csak legyen egész lyukot, meg fog érkezni. Tudja, mikor érkezett a kotta? Amikor már bent voltunk a stúdióba fölvételre.
És mi történt?
És fölvettük.
Igen, mert a blattolás az még mindig olyan jól ment, mint annak idején a diploma koncerten a Grieg E-moll szonátával.
Az nekem nincs is meg. Nem is ismertem soha.
Nem?
Nincs is meg nekem.
És a Grieg lirikus darabokat játszott?
Azokat biztos játszottam, persze. És a Grieg koncertet is megtanultam, mert az angolok nagyon szerették.
Változott valamit azóta, amióta elkezdett foglalkozni, és először Magyarországra jönni, tanítani, vagy kurzust tartani? A zongora játék?
Rossz irányban, igen. Ezek a versenyek, azt hiszem, hogy ők a hibások. Mert hogy lehet lemérni a tehetséget, az inspirációt, a kultúrát? Mit lehet lemérni? Az erőt és a gyorsaságot. Tehát azok nyernek, akik a legerősebben és a leggyorsabban tudnak zongorázni, és az annyira belement most a fiataloknak az egész lelkületükbe, hogy most már csak az az érdekes, hogy ki tud gyorsabban. És aztán vannak olyan híres zongoraművészek, akik szintén versenynyertesek, és akik tovább versenyeznek saját magukkal. Még gyorsabban, és hát valami szörnyű, hogy gyilkolják a zenét. Minden műnek megvan az ő saját tempója. Ha gyorsnak akarták írni, akkor azt lehet gyorsan játszani. De azt játsszák gyorsan, ami könnyen megy gyorsan. Mert Mozartot meg Beethoven szonátáknak bizonyos tételei, azt nagyon könnyű gyorsan eljátszani. Sőt, akkor még annyira megkönnyebbül, hogy minden probléma eltűnik, mert az már nem is jöhet ki belőle, ugye? Például vannak olyan szimfóniák, már most már karmesterekkel se csinálják, hogy az ember néha azon töri a fejét, hogy hogy tudnak ezek a fúvósok olyan gyorsan ilyeneket fújni. Valami rettenetes, hogy milyen tempókat kívánnak a karmesterek is a zenészeiktől. Hát ez nem virtuózitás. Van, amit arra írtak, de akkor csak azt kell gyorsan játszani.
A számos elismerés, kitüntetés tulajdonosa. Érdemes megemlíteni, hogy egy lemezért már nagyon komoly díjban részesült. A Chopin Nocturne CD-ért.
Bartók díjat kaptam, Bartók Pásztori, és a Prokultúra Hungarikát is megkaptam. Igen.
De azt hiszem, hogy talán amire a legbüszkébb, az a francia becsületrend. És ezt milyen alkalomból kapta, mert azt gondolom, hogy az ilyesmit azért valamihez kötik.
Van egy nagyon híres újságírónő, aki megkapta, és amikor ő beszédet mondott, hogy megköszönje, akkor azt mondta, hogy van itt valaki, aki még jobban megérdemli, mint én, és az a Rév Lívia. És aztán így kértek dokumentumokat a lányaimtól, és azok beküldtek egy pár kritikát, meg ilyesmit, és aztán erre kaptam. A becsületrend nagymesterétől, aki a Sárközi.
Nikola Sárközi.
Akkor, amikor a kitüntetésnek a fölakasztásáról volt szó, voltak 160-an a Magyar Intézetben csinálták, és én is mondtam egy beszédet, és annak azért volt a sikere, mert papír nélkül mondtam. És hát szóval elmondtam, kinek köszönhetek mit, és hogy ez nekem nem csak egy büszkeség, hanem feladat is, és megígértem mindenki előtt, hogy én addig fogok dolgozni, ameddig Jóisten megengedi, és tovább tanulni, és megpróbálni a legtöbb fiatal tehetségnek átadni, amit én kaptam, és a nagy szeretetemet a zenéért. Hát szóval így volt.
Thank you.
Mai műsorunkban a 110 éve született Rév Lívia zongoraművész emlékét idéztük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel. A művésznő 93 esztendős volt a beszélgetés idején, és 101 évesen 2018. március 28-án hunyt el. A műsor második részében Bartók Béla Román népi táncok című művének részletében ismét Starker János volt Rév Lívia partnere, befejezésül pedig Claude Debussy A Boldog Sziget című művét hallottuk a művésznő előadásában. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A 2026. június 15-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.